Dicsértessék a Jézus Krisztus, a mikrofonnál Nagy Péter János atya. Köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat innen a felvidéki Révkomáromból. A hétfői hittanórán keretein belül a Szent Miséről elmélkedünk. Ahogyan azt már megszokhattuk, mindig megemlítem a hittanóra elején, hogy mi is a Szent Mise. Már csak azért is, hogy mind jobban beleégjen az embernek a szívébe, és miután már beleégett a szívébe, akkor teljesen sajátjának tekintse, és ezáltal is aztán majd végül úgy gondolkodjon a Szent Miséről, ahogy az ortodox formában valóban szükséges. Tehát a Szent Mise az egyház tökéletes imádsága. Azért tökéletes, mert minden gyakorlatilag megjelenik benne, amit hiszünk és vallunk. A Szent Mise volt egy szent író, vagy elnézést, nem volt szent, bocsánat, egy megtért protestáns író, Hánnak hívják, Scott Hánnak. Ő nyilatkozta egyszer azt, hogy a Szent Mise, miután megtért, miközben megtért volna a katolikus hitre, azt mondta, hogy a Szent Mise az egy megénekelt szentírás. Tehát, hogy a szentírás szövege megjelenik az ő szeme előtt, és gyakorlatilag minden olyan dolgot hall a misén, amit a szentírásba is olvashat. Tehát ő így fogalmazott, mielőtt megtért volna a katolikus anyaszentegyházhoz. A kedves hallgatók körülbelül 2-3 héttel ezelőtt hallhattak engem utoljára. Akkor elkezdtünk beszélni az eukarisztikus áldozatról, tehát a Szent Mise áldozati részéről. Hogy ismétlésképpen összegezzem, a Szent Miséről, amikor elkezdtünk elmélkedni, akkor szó volt arról, hogy mi is igazából a Szent Mise, mi annak a tartalma, értelme és célja, és szó volt arról, hogy milyen részekből tevődik össze a Szent Mise, hogy van benne bűnbánati rész, mindezt megelőzi természetesen a keresztvetés és a köszöntés, a bűnbánati rész követően az, amit az befejezi gyakorlatilag a gyűjtőkönyörgés, és elő is készíti a ige liturgiát, tehát azt a liturgiát, amit én szinte 8. szentségnek is vehetnék, kvázi mint egy szentség, mert amikor az ember az Isten szavát hallja, amikor a hozzáfűzött kommentárt, a szent beszédet is hallja, hogy az valóban szent beszéd, főleg ugye akkor mint egy táplálkozik az Úrnak igéjével, és szó volt utána a hiszek egyről és a hívek könyörgéséről, és a hívek könyörgés, és elnézést, a hiszek egy pedig lezárja gyakorlatilag a Szent Misének ezen részét. Ezt követi az eukarisztikus áldozat, az a rész, amin a régi világban, tehát az első keresztény időkben csak azok az emberek vehettek részt, akik már meg voltak keresztelve. Nem hiába a görög rítusban még mind a mai napig fölhangzik a kiáltás, hogy az ajtókat, figyelmezzük az ajtókat az eukarisztikus rész előtt, ami azt jelentette az első keresztény időkben, hogy az eukarisztikus rész előtt, tehát az áldozati rész előtt azokat az embereket, akik nem voltak még megkeresztelve, azokat kitessékelték a templomból, mert ők még úgyse értenék azt a részt, ami éppen most következik. De miután megkeresztelkedtek, helyes, igaz és elégségesen hosszú katekézisben részesültek, utána ugye megkeresztelték őket, hordták egy hétig a fehér ruhát, innen is jön a húsvét utáni első vasárnap megnevezése, hogy fehér vasárnap, és ezzel is jelezték, hogy ők frissen megkeresztelt emberek, és azt, hogy az Úr lemosta az ő bűnüket. És utána már részt vehettek az egész Szent Misén. Tehát mindazok, akik meg voltak keresztelve az első keresztény időkben, ugyanúgy részt vehettek már ezen a részen, és ebben az áldozatban ott voltak, jelen voltak a templomban. Tehát az eukarisztikus áldozatról van szó, úgy is neveznénk, hogy a liturgia, az eukarisztia liturgiája, amikor is, hogy jól megértsük azt, hogy miről is van szó, Itt igazából két valóság találkozik, és jelenik meg. Tehát lesz jelen valóvá két valóság. Egyik az Úr Jézus Krisztus szívbéli kereszt áldozata, és a mindenkori utolsó vacsora terme. A Golgota tragédiája. És így láthatóvá lesz az önajándékozásnak az a lakoma jellege, és egyben pedig az a áldozati jellege is. Az Úr Jézus Krisztusnak az szentségi áldozata folytatódik, és az jelenik meg. De ugye a formája, tehát ahogyan az ott történik, az változik az idők folyamán, tehát nem úgy van, ahogyan az utolsó vacsora termében volt, hogy leülnek egy hosszúkás asztalhoz. Az asztal fő annak idején soha nem középet ült. Leonardo megjelenítése, tehát az utolsó vacsora megjelenítése ezért is hibás, ebbe az értelme, hogy az Úr Jézus, tehát az, aki vezette a ünnepi vacsorát, az soha nem középet ült, hanem az asztal végében. És ugyanúgy helyezkedtek el az emberek, így szépen sorba. Tehát nem az asztal főn ült. És azért nézzük azt, hogy mik a főbb motívumai ennek a így nevezzük rítusnak. Az ajándékok bemutatása és előkészítése. Nagyon fontos az, hogy a felajánláshoz, amikor az adományokat, vagyis az ajándékokat odavisszük, tehát alaphangon, tehát mondjuk ezt ugye, hogy a paténán a ostya, és a bor, ami egy kis ampullába van tárolva, és a hozzá a víz és a kehely, azok ebben a pillanatban kerülnek rá az oltárra. Egyszer tőlem egy minisztráns megkérdezte azt, hogy atya, szerintem fölösleges az én feladatom, azt, amit én csinálok. Megkérdeztem tőle, hogy miért. Mert én igazából fél éve, válaszolja a minisztráns, fél éve nem csinálok mást, mint a kejhet, meg a kancsókat rakosgatom csak az asztalra, meg el a végén. Én nem csinálok többet. Mert annyi a műnk, hogy van a másik, aki úgy nevezte, hogy borvizezik, tehát gyakorlatilag adja a papnak a kezébe a bort, aztán kézmosásnál ugye leönti a papnak a kezét, ugye, és akkor a minisztránsok így nevezik, hogy borvizeznek. És nem csinálok semmi más, csak ide-oda tologatom a dolgokat. Én nem látom ennek az értelmét. És akkor úgy elbeszélgettem ezzel a fiúval, és mondtam neki, hogy hidd el, hogy igenis mély értelme van annak, amit te csinálsz, azért, mert mindennek van egy konkrét folyamata. És a konkrét folyamatokhoz hozzátartozik az előkészítés is. Tehát amíg a szentélybe egy ilyen oldalsó asztalkán oda van téve a kehely és a kancsó meg a víz. A ige liturgia alatt az ott is van. Addig, amikor érkezik az eukarisztikus rész, te odalépsz, és te vagy az, aki ünnepélyesen megfogod, és oda helyezed az oltárra a kejhet, ugye letakarva a vélummal, a bort és a vizet. Tehát te előkészíted, nem fogod szétszedni, hanem oda viszed, és az a gesztus, hogy te megfogod és oda viszed, te részt vállalsz abba, hogy előkészíted az oltárt. Ez egy nagyon nemes feladat. És akkor azért a fiú elgondolkodott, és ilyenkor örül az ember annak, hogy idősebbek is minisztrálnak, tehát nem kisgyerekek. Sőt, innen szeretném megszólítani azokat a nagymamákat, akik el akarják hessegetni a gyerekeket tinédzserkorba az oltártól, főleg középiskoláskorban, hogy ne tegyék, mert ekkor a gyerek már helyes kérdéseket fog föltenni, mert elkezdi őt zavarni az, hogy külsőleg értelmetlen dolognak tűnő cselekedeteket visz végbe. Mindeközben ez nem igaz. És ekkor már a gyerek kezdi megérteni egyáltalán azt, hogy mit miért csinál, főleg, hogyha elkezd kérdezni, és utána a pap pedig fölvilágosítja őt. Természetesen a minisztránsokkal való foglalkozás az minden sebet gyógyít, és ez nagyon jó alkalom lehet arra, hogy közösségbe el lehessen magyarázni a gyerekeknek, a fiataloknak, felnőtteknek azt, hogy mert vannak felnőtt minisztránsok is. Egyszer káplán koromban, amikor káplán voltam, egy helyen ott volt egy csapat, akik idős emberek voltak, egyik-másik özvegy, másik még nős, de már unokákkal, és ugyanúgy reggeli misén ugyanúgy minisztráltak, úgyhogy az is egy szép gesztus. Tehát amikor oda teszik a, én nagy ünnepi miséről beszélek, tehát oda teszik a kelyhet, és oda teszik a bort és a vizet az oltárra, ezzel is előkészíti a minisztráns a papnak, hogy oda rakja az adományt. De mi van akkor, amikor érkezik az úgynevezett körmenetszerű, ilyen elnézést nem körmenet, hanem menetszerű, processziós bemutatása az adományoknak. Általában nagy közösségi alkalmakkor, nagy ünnepek alkalmával történik meg az, és ez egy gyönyörű motívum, amikor az emberek népviseletben érkeznek és hozzák az adományokat. Vagy ugye első áldozás, bérmálás alkalmával, ilyenkor a gyerekek, vagy és a szülők szépen kiöltözve, kérem, tessék kerülni a mély dekoltázsokat, meg hasonló dolgokat, tehát ez nem való oda. Meg aki azért ezt csinálja, az hát legyen olyan, aki templomba járó, és aki templomba járó, az tudja, hogy mély dekoltázs nem való a templomba. Hogy oda viszik az oltárhoz, a pap lemegy az oltár elé a minisztránsokkal, és oda viszik az áldozati adományokat. A szülők, amikor például első áldozás előtt megkérdezik tőlem, hogy mit készítsünk elő, mindig ugye az alapot szoktam nekik mondani, hogy ugye marad a cibórium, tehát a oltári szentség tartója, tehát a köznyelvbe szentostjának nevezzük, de ugye ezt már említettem, hogy én ezt a kifejezést nem szeretem, mert ahogy a nincsen szent bor, úgy nincsen szent ostja se számomra. Annak ellenére, hogy épp tegnap előtt imádkoztuk a eukarisztikus litániát, és benne van, hogy szent ostja, ettől függetlenül számomra nem létezik. Tehát, hogy oda viszik az adományokat, a kenyeret, amit gyakorlatilag előkészítünk az áldozatra, ugye így is nevezzük, hogy az ostja, és amiből lesz aztán utána a Krisztus teste, Krisztus testévé lesz, oda viszik az ampullákat a borral és a vízzel, akkor oda viszik a kenyeret, oda viszik a bort, amit célszerű egy kancsóba beletölteni, nem pedig üvegbe, főleg nem földcímkézve, hanem szépen kancsóba beletöltve. Akkor a helyi közösségek egyik másik jellem vonását, például tükröző dolgot, például valaki arról, valamelyik közösség arról híres, hogy szeretnek például hímezni. Akkor egy ilyen hímzett válkendőt, vagy bármit. Tehát magyarul a sajátomból adok és ajánlok fel valamit az Úrnak. Vagy tövist is, ugye ez is még benne szokott lenni az alapba, ami plusz ugye ez akár ilyen hímzett kendő, vagy éppen terítő, vagy egy oltárterítő, amit oda helyeznek az asztal elé. Ezek mind áldozati adományok. Mi az, amit igazából ezáltal a processzió által, tehát hogy viszik a hívek az adományokat, mit fejeznek ők ki? Kifejezik igazából az Isten felé való köszönetet, hálát. És aláhúzzák, és gyakorlatilag megpecsételik az Istennek az uradalmiságát, tehát az, hogy ő az Úr. Ő az, aki uralkodik, ő az, aki valóban fölöttünk van, és rólunk gondoskodik. És mondhatnánk úgy is, hogy az emberek, amikor odaviszik az adományokat, akkor az egész saját világukat adományozzák oda az Istennek. Most itt egy pillanatra álljunk meg a kenyér és a bornak a tény előtt, hogy miért is ezt választotta az Úr Jézus Krisztus. A kenyér, ahogyan azt Szent Bonaventura is nevezi, kvázi mint egy szakramentum, kvázi, tehát mint egy szakramentum, ami azt is akarja sugallni, hogy a legalapvetőbb életszükségletem. Tehát a kenyér, amit a legkevesebb hozzávalóval el tudok készíteni, de táplálja az én testemet. És ugyanúgy a bor, miért nem a sör, ugye? Nem csak azért, mert itták a bort ott a rómaiak, vagy éppen mert ittak sört ők ugyanúgy, csak máshogy volt elkészítve, hanem a bort azért, mert ez is a szőlőre vonatkozik, és nem hiába a Szentírásba, nem egyszer, mint egy szőlőskertnek ábrázolja a Szentíró magát, Izrael népét. Tehát a szőlő az megjeleníti magát, a népet is. És az Úr Jézus Krisztus, amikor azt mondja, ez az én testem és ez az én vérem, azt úgy kell venni szó szerint, ez az ő teste, ez az ő vére, amivel táplálkozunk. És ez az, ami megjelenik a Golgota tragédiájával egyetemben, mint Krisztus Urunknak legszentebb áldozata az oltáron, és nekünk adományozza így önmagát. Tehát amikor a hívek odaviszik az adományokat az oltár elé, az se egy ilyen folkról pillanat, hogy odaviszik azokat az adományokat, hanem mindenki a sajátjából azt adja, ami neki a legkedvesebb, vagy éppen a legjobban önmagukat jellemző ajándékot. Előbb említettem a vászonkendőt. Te lehetne mondani sok minden mást. Van egy közösség, ami például, ahol vannak olyan emberek, akik fonnak például, ugye? Akkor egy kosarat, vagy a kosárba a gyümölcsöt. A gyümölcs is egy olyan adomány, amely a saját magunk háláját fejezi ki az Úr iránt, hogy bennünket elárasztott az ő jóságával a terményeken keresztül. Ezért is szép gesztus az, hogy a szeptember hónapban több közösségben is már láttam olyat, hogy terményáldás van. Tehát a hívek odaviszik a terményeiket, a templomba elhelyezik az oltár előtt, és a mindenkori lelki atya pedig megáldja azokat. Tehát mindez igazából segít bennünket abban, hogy kifejezzük aktív módon kifejezzük, ez is hozzátartozik az aktív részvételhez, aktív módon kifejezzük, hogy részt akarunk venni igazából ebben az áldozatban. És mindaz, amit odaajándékozunk az oltár elé, mindaz megszentelődik, és miután például a kenyér, főleg ha fel van vágva, ha nem, akkor ugyanúgy jó, a Szent Mise után pedig a hívek között ki van osztva. Ez is egy gyönyörű gesztus, természetesen arra utal, hogy a megszentelt kenyér, amit igazából mi, mint közösség odaajándékoztunk az Úr elé, abból ugyanúgy majd kapunk akkor, amikor vége a Szent Misének, a megszentelt kenyérből viszünk haza magunkkal egy darabkát, vagy igazából ott elfogyasszuk. Tehát ennyit az előkészítésről konkrétan, de még szeretnék hozzáfűzni egy nagyon fontos dolgot, ez még úgy lemaradt, elnézést, ez pedig a tömjénnek a használata. Azért mondom most, mert mondhatnám azt is, hogy most vagyunk a tömjén szentmisén való használatának a harmadik lehetőségénél, mert kétszer már tömjénezhettünk volna, és most lenne a harmadik az ötből igazából, vagyis a hatból, vagyis a négyből. A második vatikáni zsinat utáni liturgikus reform nem kötelezi a mindenkori lelkiatyát arra, hogy ekkor és ekkor pontosan meghatározott szentmisék alkalmával kötelezően füstöljön, hanem azt mondja, hogy lehetőség szerint használják. Tehát, hogy ahogyan az lehetséges használni. Ugyanakkor én azt mondom, hogy minden egyes szentmise, főleg az ünnepi szentmisében jobban ünnepélyesebb és kifejezőbb, a közösség eleve az a közösség, aki ott van, az részt vesz a szent misén, és ő is megszentelődik. De a tömjén használata nem csak úgy volt régen, hogy mint áldozat, hanem mint egy kijelölés. Tehát gyakorlatilag a tömjénnel a mindenkori lelkiatya elkülöníti, kijelöli, és elkülöníti a dolgokat és a személyeket. Emlékezzünk csak arra a szóra, hogy szent. A szent azt jelenti, hogy elkülönített, különálló, tehát elhatárolódott. Olyan dolog, ami ki van vágva, ami gyakorlatilag nem mindennapi. A szó maga értelme a kados, ezt jelenti, hogy elkülönített. Tehát a szent misében ugyanúgy megszentelődik minden egyes dolog, és el van különítve arra az áldozatra, ami éppen ott készül. Ha nézzük a szent mise elejét, akkor ugye bevonul a processzió, tehát bevonul a asszisztencia és a pap a templomba, megszenteli a, vagy megfüstöli az oltárt, megfüstöli a keresztet, megfüstöli főleg a karácsony, megfüstöli a, ugye, a Betlehemet, a húsvétkor a húsvéti gyertyát, húsvéti időben. És ezáltal jelzi, hogy az az oltár, amit ő megkerült, az a gyertya, amit ő megfüstölt, ugye, azok mind el vannak különítve arra a célra, hogy része lesz ennek az áldozatnak, hogy ugyanúgy ide tartozik, nem egy olyan dolog, ami csak úgy van. Például vannak egyes helyek, ugye, ahol a oltár mögött ott kacsingat a porszívó, vagy ilyesmi, vagy a hosszabbítókábel, amiknek ugye nagy keresni valójuk nincsen ott, de ott kacsingat, az nincs bele véve ebbe az áldozatba, hogyha így is fogalmazhatnék. Tehát a lelki atya ezt elkülöníti. Amikor érkezik az evangélium olvasása, akkor is ugyanúgy, ha van diakónus, akkor az jó, az nagyon jó, ha nincs, akkor a minisztrán segítkezik, hogy a pap föláll a papi széknél, a minisztráns odavonul a tömjénnel és a tömjénezővel, a pap belehelyezi a tömjént a tömjénezőbe, oda megy tiszteletteljesen az ambóhoz a pap, a minisztránssal együtt, felkiált, hogy evangélium Szent Márk könyvéből, és megszenteli, vagy elnézést, megfüstöli a evangéliumos könyvet. Miután az evangéliumos könyvet megfüstölte, azzal is azt jelzi, hogy ez a könyv el van különítve erre a szentmisére. Ez is egy elkülönített valami. Mikor ennek vége, akkor pedig érkezik az eukarisztikus rész, ahol éppen most vagyunk. Ez a harmadik pont, ahogy mondtam előbb. Amikor is a fölajánlott adományok, amik már oda vannak véve az oltárhoz, és ott van a kehely, amit a minisztráns már oda fölhelyezett, a vélummal, és a kis ampullák is, elő vannak készítve, a pap fölajánlja az áldozatot, előkészíti a fölajánló imára, a külön imádsággal, az áldó imádsággal, azután nem mos kezet, tehát nincs meg a lavábó, hanem megfüstöli az oltárt, és külön az adományokat. És újból körbe megy ugye az oltár körül, és az adományokat is megfüstöli, megfüstöli a gyertyát, utána pedig az asszisztenciából a legidősebb, természetesen, így az legszebb, az pedig megfüstöli a lelki atyát, hogy őt is elkülöníti erre a szent cselekményre, ami után az asszisztenciából a legidősebb, aki a lelki atyát is megfüstölte, kimegy és megfüstöli a híveket is. Őket is elkülöníti. Ezzel gyakorlatilag már csak egy pillanat van, amikor az Úr fölmutatás következik, és akkor az átváltoztatás követően az a mindenkori lelki atya az eukarisztiát fölmutatja, és fölmutatja a szent vért, és utána pedig Krisztus szent testét, és utána a szent vért, és ezt folyamatosan füstöli a mindenkori minisztráns asszisztencia, és ez a negyedik olyan pillanat, amikor gyakorlatilag már minden el van különítve, és ebben a füstben, gyakorlatilag ebben az imádásos pillanatban az emberek, ajánlom figyelmükbe, hogy inkább figyeljünk nyugodtan oda föl az eukarisztiára, Krisztus szent testére és vérére, és szemléljük úgy bátran az Urat, azt, akit az a mindenkori lelki atya fölmutat. Azt, hogy miért van ez a fölmutatás, erről majd később fogok szólni, még csak az előkészítésnél tartunk. Egyébként ez se olyan régi, csak 8-900 éves dolog. Ha az üdvösség történetet nézzük, akkor valóban nem régi. Tehát az előkészítés és a tömjén így történik. Vannak, most ilyen gyakorlati, pasztorációs dolgot mondok, vannak olyan helyzetek, főleg most, amikor a koronavírus miatt több templomban is ugye használatban vannak a maszkok. Meg ha nem is lennének használatban, akkor is érkeznek mindenféle hangok, hívek részéről, hogy atya, nekünk ez nem jó, nekünk ez bántja orunkat, vagy van a legjobb, amikor azt mondják, hogy ők allergiásak arra, de igazából nagyon nem is tudják megmondani, hogy mi az a tömjén, ami éppen használatban van, de ők arra allergiásak, mert rájöttek arra, hogy utána tüsszögnek. Ez gyakorlatilag a mi hibánk. Ez nem a hívek hibája. Ez a II. Vatikáni zsinat utáni liturgikus reformnak a hibája. Elnézést, ezzel egyáltalán nem tudok egyetérteni, mármint a liturgikus reformnak efelől való határozatáról, hogy akkor használjuk a tömjént, amikor szeretnénk, gyakorlatilag egyszerűen szólva. Nem nagyon kell, nem nagyon kell, és akkor, amikor gondoljuk, akkor vigyük és használjuk. Szerény véleményem szerint inkább kellett volna megtartani a tömjén használatának rendes és igaz módját, és elmagyarázni a híveknek azt, hogy ez mit jelent, és megtartani folyamatosan, mint hogy mint elhagyni, és a legtöbb helyen igazából már csak sokszor a sekrestjébe porosodik, és talán előveszik karácsonykor, vagy húsvétkor. Húsvétkor már csak azért is, mert éjszaka ugye van a vigília, ugye, és a vigíliakor van a tűzszentelés, és akkor azért ott úgy rátesznek abból a faparásból, és akkor azt úgy bevonulnak a templomba, de egyébként, és füstölnek, de egyébként nincsen úgy használatban. Szerintem ez véleményem szerint megfossza, vagy lehánt egy réteget a mindenkori szentség misztikus jellegéből, és kevésbé lesz misztikus az a szentség, ami éppen ott megjelenik az oltáron. Tehát a tömjén az nem hiába van, az nem egy illatszerként használt valami, hogy majd milyen jó finom illat lesz a templomba, hanem annak igenis közlő oka van, tehát hogy közli a mindenkori hívekkel azt, hogy el vagy különítve. És ezáltal, hogy el vagy különítve, ezáltal Krisztushoz tartozol, és Krisztushoz tartozol, akkor jól figyelj oda, bocsánat, tovább is lehet menni egyébként, ha kilépsz a templomba, akkor viselkedj is úgy. Mert meg vagy szentelve, el vagy különítve. Úgyhogy ez töredelmesen bevallom, hogy nem az én generációm hibája, de mégis a papságnak részeként kell azt mondanom, hogy ez a mi hibánk volt. Kedves testvéreim, tovább haladva, amikor a mindenkori minisztráns előkészíti a kelyhet és a bort, azaz ráhelyezi az oltárra, akkor történik olyan, hogy a bor és a víznek a titka. Most ez mit is jelent, hogy a bornak és a víznek a titka? A régi rítusban a kis kancsókhoz volt egy ilyen, meg mai napig is vannak, tehát lehet használni, egy icipici kis kanál. Tehát abban a kanálban gyakorlatilag elfér pár csöpp. Tehát nem sok pár csöpp. Egyébként nagyon, nagyon hasznos, mert egyszer velem is előfordult az, hogy Covid alatt kómás voltam minden, és jó meglöttyintettem a bort, úgyhogy ki kellett minden cserélni. Vagyis a vizet meglöttyintettem nagyon. És Amikor a borhoz vegyíti a mindenkori lelki atya a vizet, ezt az imádságot mondja, amit a hívek nem is hallanak. A bor és a víz titka által részesüljünk annak istenségében, aki részesedett emberségünkben. Tehát a mindenkori víz jelzi a én emberségemet, és Krisztus emberségét, és a bor pedig az istenséget jelképezi. Ennek vegyülete, és ez a imádság is gyönyörű, mert gyakorlatilag ez kinyilatkoztatás. Isten megteremt engem azért, hogy én vele közösségben legyek. Mondhatni örökös is, ahogyan azt a vasárnapi szentleckében olvashattuk tegnap. Hogyha engedjük, hogy az Isten belénk hatoljon a mi szívünkbe, akkor így az, aki a veséket és a szíveket vizsgálja, magához emel engem, és így részese leszek ennek az istenségnek. Természetesen nem Istenné leszek, hanem részesülök belőle. Ahogyan a mennyei valóság is. Tehát látni fogom őt, aki engem teremtett. Látni fogom azt, aki mindnyájunkat akart, hogy legyünk. A bor és a víznek az összevegyülése, tehát Krisztus, aki emberré lett, ő nem teljesen ember, nem teljesen Isten, hanem valóságos Isten és valóságos ember. A valóságos embersége és valóságos istensége megmutatkozik a Szentírásnak lapjain, akkor, amikor szól, akkor, amikor kinyilatkoztat, akkor, amikor az embereket megérinti. Tehát nem szabad ezt a kettőt összekeverni, és főleg nem az egyiket a másiknak a kárára elhanyagolni. És amikor a bor és a víz hozzá van öntve, egymáshoz van öntve, a borhoz van öntve egy-két csepp víz, akkor gyakorlatilag az áldó imádságot megelőzően ezt teszi a pap. Krisztus ugyanúgy megáldotta a bort az utolsó vacsora pillanatában, amely össze volt vegyítve a vízzel. Ugyanúgy össze volt vegyítve a vízzel akkor is az utolsó vacsora napján. Igazából nem mást követett az Úr Jézus ebben, hogy ebben egy gyakorlati dolog van, hogy a mediterrán vidékeken nagyon jellemző volt az, hogy könnyebben több bort lehessen fogyasztani. Ne rúgjanak be annyira az emberek rögtön, hogy vegyítették a vízzel. Ezzel nem azt akarom mondani most ilyen nagyon profán módon, hogy az Úr Jézus találta volna föl a hosszú lépést, vagy a házmestert, nem erről van szó, hanem arról csak, hogy gyakorlatilag könnyebben emészhető legyen a bor, amit isznak. De ugyanúgy szimbolizálja, ahogyan előbb is már említettem, az Isten és az embernek az egységét. A mi emberségünk az Isten, Krisztus istenségével egyesül. Ahogyan már mondtam, összegzésképpen a víz a mindenkori egyházat jelképezi, és a bor pedig mindig Krisztusra akar utalni. Krisztus és az egyház, amely két gyönyörűséges valóság, hogy Krisztus él és Krisztus köztünk van, és maga az egyház, aminek a láthatatlan feje maga Krisztus, az egyes egységben van, együtt van, nem lehet elvonatkoztatni. Tehát a látható intézményes egyház és a misztikus krisztusi test, az egyház, ez mind egy. Nem lehet külön választani. Ezért igazából az eukarisztiában mi is részesülünk ebből az istenségből, ahogyan azt Szent Péter mondja a második levelébe, első fejezet, negyedik versében, hogy egyé legyünk Istennel Jézus Krisztusban. Ez a kis gesztus igazából ideajándékoz egyfajta értelmet számunkra, ami létezésünknek is ad egyfajta értelmet. Tudni azt, hogy az élet és Istennek a szeretete az igazából együtt halad. Az én életem nincs kívüle az Isten szereteténél. Ezzel is szeretném jelezni mindenki felé, aki bennünket hallgat, hogy a Szent Mise az nem egy különálló cselekmény, ami az élettől elvonatkoztatott valami. Természetesen annak, akinek ez csak egy vasárnapi kötelezettség, annak lehet, hogy az. De aki a lelki élet útján akar haladni, tehát mind jobban Isten felé akar közeledni, legyen bárhol az úton, annak is nyugodtan mondanám, de ugyanúgy mindenkinek, hogy a Szent Mise szó szerint belevegyít bennünket Isten szeretetébe, és Isten szeretete pedig áthatja azt az életet, amit kint élünk. Nem hiába az ember arra van kötelezve, és arra van fölhívva, hogy menjen és hirdesse az Isten országát az emberek között, és építse azt. És mindezt követően a lelki atya elimádkozza az áldó imádságot. Ez egy ősi áldó imádság, és ezt az imádságot imádkozzuk a kenyér és a bor fölött. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a Te bőkezűségből kapjuk a kenyeret, fölajánljuk neked, mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét. Ezt imádkozza a pap, ha énekelünk a fölajánlás alatt, akkor ugye ezt a hívek nem hallják, de hogyha nem, akkor minél gyakrabban emlegessük, és mondjuk hangosan ezt az imát, hangosan. És a bor fölött áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a Te bőkezűségből kapjuk a bort, fölajánljuk neked, mint a szőlőtő termését és az emberi munka gyümölcsét, ebből lesz számunkra a lélek itala. És ezáltal, amikor az ember ezt elimádkozza, akkor megtörtént a fölajánlás. Kedves testvéreim, most elköszönnék, mert a technikus Laci barátom már jelzett, és jövő héten ugyanúgy találkozunk, amikor a Szent Miséről fogunk újból emlékedni. Az Úr áldjon és kísérje mindnyájatokat, Nagy Péter atyát hallottátok. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Nagy Péter atyával.